Amott lent, a következő utcában, oly időt éltem át, amely más emberek életében a legszebb szokott lenni. Az volt az enyémben is, de egyszer s mind a legrútabb is. És az évek fénymáza nem mentheti meg a szépet, hanem a rút födi el azt a keveset is, ami szépség volt benne. A festmények az évek során összehúzódnak, és színeik megváltoznak, de nem az előnyükre. Különösen a fehér szín hajlandó piszkos sárgává fakulni. A pietisták azt mondják, ennek így kell lennie, hogy a nagy válás idején ne érezzük semminek a híját, hanem induljunk útnak elégedetten, hogy végül hátat fordíthatunk mindennek a világon. Amint tovább megyek a fasorban, a nagy, új házak kezdenek lassan elmaradozni. A sziklák a magasba emelkednek. Dohányföld terül el előttem. Mészáros barakkokat látok, amelyeket elvág egy utca fordulója. Amott van egy dohánypajta, amelyre emlékszem 1859-ből, mert játszottam benne. Mellette lakott ugyanis egy kunyhóban, amely már nincs meg többé, egy takarítónő, aki régebben szárazdajka volt a szüleimnél, és 8 éves kisfia leesett a pajta tetejéről, és nagyon megütötte magát. Ide szoktunk jönni, hogy szegőt tessük az asszonyt a húsvéti és a karácsonyi nagymosásra. És különben is ezeken a mellékutcákon szerettem járni az iskolába, hogy elkerüljem a királyné utat. Fákat láttam itt, és virágos réteket. Tehenek legeltek, és tyúkok kotkodácsoltak. Falun voltam itt. És most visszasüllyedtem a múltba, gyerekkorom szörnyű idejébe, amikor előttem volt még, és ijesztett az ismeretlen élet, amikor minden rám nehezedett és folytogatott. Csak sarkon kell fordulnom, hogy mindez megint a hátam mögé kerüljön, és meg is teszem ezt, de az utolsó pillanatban meglátom még a házsfák koronáit gyermekkorom hosszú útján, és a luszfenyők felhős körvonalait kint a városi temetőnél. Hátat fordítottam, és most, amikor végignézek a fasoron, a reggeli nap felé, amely ott ragyog kéklő hegyek fölött a part melléken, egy szempillantás alatt elfelejtem egész gyermekkoromat, amely annyira összefonódott másokéval, hogy nem is az enyém, mert az én életem csak odakint kezdődik a tengeren. Attól a saroktól amott a dohánypajta mellett borzadok. De néha mégis oly csodálatosan vonz ez a sarok, mint minden, ami gyötrelmes. Mintha jól megláncolt fenevadakat látnék, amelyek nem juthatnak közelembe. És annak a pillanatnak, amikor sarkon fordulva hátat fordítok mindennek, oly intenzív a gyönyörűsége, hogy néha nem tagadhatom meg magamtól. Ebben a pillanatban 33 esztendőt ugrom előre, és örülök, hogy ott állok, ahol állok. Gyermekkoromban egyébként mindig az volt a vágyam, hogy öreg legyek. És most azt hiszem, hogy már akkor megéreztem előre azt, ami rám várt, és amit most is azt hiszem, el nem kerülhettem, mert előre meg volt határozva. Életem nem alakulhatott másképpen. Mikor ifjúságon forduló pontján találkozott velem Vénusz és Minerva, nem tudtam közülük választani, hanem kezet fogva velük, csatlakoztam mindkettőjükhöz, mint ahogy mindnyájan ugyanezt tettük, mert talán mást nem is tehettünk volna. De amint tovább megyek a nap felé, nem sokára egy fenyőerdő int felém bal felől. Oda menekültem, emlékszem 20 esztendővel ezelőtt, és lenéztem a városra, amely alattam terült el. Kiközösített, kivert farkas voltam akkor, mert megszentségtelenítettem a misztériumokat, mint Alkibiadész, és mert darabokra zúztam bálványokat. Emlékszem, milyen elhagyatottnak éreztem magamat, mert tudtam, hogy nincs egyetlen barátom sem. És lent az egész város, mint egy hadsereg, szemben állt velem, aki egyedül voltam, és láttam a tábori tüzeket, hallottam a félrevert harangokat, és tudtam, hogy hatalmukba fognak keríteni kiéheztetéssel. Most tudom, hogy igazam volt. De hogy kár örömmel gyönyörködtem a tűzvészben, amelyet én okoztam a gyújtogatásommal, ez hiba volt. Ha legalább csak egy szikrányi részvétet éreztem volna azok iránt, akiknek érzéseit megsértettem. Legalább csak egy szikrányit. De vajon lehetett volna-e ennyit kívánni egy fiatal embertől, aki sohasem tapasztalt részvétet maga iránt? Most úgy emlékszem erdei bolyongásomra, mint ünnepélyes nagy dologra. És hogy akkor nem pusztultam el, azt nem is akarom saját erőmnek tulajdonítani, mert ebben nem hiszek. Három hét óta nem beszéltem emberi lénnyel, és a hangom ennek folytán valósággal betemetődött, tompává és nem hallhatóvá vált. Mert amikor megszólítottam a cselédlányt, nem értette, mit mondtam, úgyhogy ismételnem kellett többször a szavaimat. Erre nyugtalankodni kezdtem. Kiátkozásnak éreztem a magányt. Az a gondolatom támadt, hogy az emberek nem akarnak érintkezni velem, mert megvetettem őket. Este aztán elmentem hazúról. Felültem egy közúti kocsira, csak azért, hogy azt érezzem, hogy együtt vagyok másokkal. Igyekeztem kiolvasni a tekintetükből, nem gyűlölnek-e, de csak közönyt láttam benne. Figyeltem a beszélgetésükre, mintha társaságban volnék, és jogom volna részt venni, legalábbis, mint hallgatónak a társalgásban. Mikor megtelt a kocsi, jól esett, hogy a könyökömmel hozzáérhettem egy másik emberi lényhez. Soha se gyűlöltem az embereket, inkább ellenkezőleg, de féltem tőlük már a születésem óta. A társas hajlamom oly nagy volt, hogy szóba tudtam állni akárkivel a világon, és régebben büntetésnek fogtam fel a magányt, és lehet, hogy csak ugyan az is. Mert megkérdeztem barátaimtól, akik valaha raboskodtak, voltaképp miben állt a büntetésük, és ezt felelték rá, a magánosságban. Ezúttal minden esetre én magam próbáltam meg egyedül maradni, de hallgatagon föltettem magamban, hogy ha kedvem tartja, fölkereshetem az ismerőseimet. Miért nem keresem föl hát őket? Képtelen vagyok rá. Mert koldusnak érzem magam, amikor fölfelé megyek a lépcsőn, és mikor be kellene csöngetnem hozzájuk, visszafordulok. És mihelyt hazaérek, elégedett vagyok, különösen, ha elképzelem, mit kellett volna végighallgatnom, ha beléptem volna valahová. Mint hogy a gondolataim senki máséival nincsenek közös hámba fogva, sért csak nem minden, amit mások mondanak, és gyakran megeshet velem, hogy a legártatlanabb szót is gúnynak érzem. Azt hiszem, az a sorsom, hogy egyedül legyek, és hogy ez javamra van. Óhajtom hinni ezt, mert különben nagyon is engesztelhetetlen volna az egész helyzet. De a magánosságban néha túlontúl megtelik az ember feje, és robbanással fenyeget. Éppen ezért állandóan meg kell az embernek figyelnie önmagát. Igyekszem is ennél fogva egyensúlyban tartani a kiadást a bevétellel. Le kell vezetnem magamból minden nap valamit azzal, hogy írok, és be kell fogadnom magamba minden nap valami újat azzal, hogy olvasok. Ha egész nap írok, akkor este kétségbeejtő ürességet érzek. Az a benyomásom, hogy nincs immár több mondani valóm, és hogy végem van. Ha pedig egész nap olvasok, akkor estére úgy megteltem, hogy majd szétpukkadok. Vigyáznom kell továbbá az alvás és az ébrenlét idejére is. Túl sok alvás úgy kimerít, mintha kínpadra húztak volna. Túl kevés viszont hisztériássá idegesít. A nappal csak eltelik valahogy, de az este nehéz ügy, mert érezni az értelem kialvását oly fájdalmas, mint a testi és szellemi hanyatlás érzete. Reggel, józanul töltött este és végigaludt éjszaka után, mikor fölkelek, az élet maga is pozitív élvezet. Mintha halottaiból támadna fel az ember. A léleknek valamennyi képessége megújhodott, és az alvással összegyűjtött erő hatványozottnak tűnik föl. Ilyenkor képesnek érzem magam arra, hogy megváltoztassam a világrendet, nemzetek sorsát irányítsam, háborút üzenjek, és elcsapjak dinasztiákat. Majd mikor az újságot olvasom, és a külföldi táviratokból látom, mi minden változott a folyamatban lévő világtörténelemben, pontosan a mostban érzem magamat, ott, ahol a világ van éppen ebben a pillanatban. Kortárs vagyok, és az az érzésem, hogy a múlt közös munkájából, amely a mát kialakította, kivettem én is a részemet a magam csekéségével. Majd saját hazámról, és végül a saját városomról olvasok. Tegnap óta nagyot haladt a világ története. Törvények változtak, kereskedelmi utak nyíltak, trónöröklési rendek meginoktak, államrendszerek újjá alakultak. Emberek meghaltak, emberek születtek, és emberek összeházasodtak. Tegnap óta megváltozott a világ, új a nap, új a nappal, új világra virrattunk, és én magam is úgy érzem, hogy újjá születtem.